Jákobbal és hát a őseivel kapcsolatban szinte majdnem mindent érintettünk, de mégis itt van egy ilyen téma, amit én kaptam, aminek az a címe, hogy Jákob családon belüli konfliktusai és annak gyümölcsei. Hát ez a cím. Amikor először elolvastam a címet, akkor felkeltette az érdeklődésemet, hogy konfliktusok és annak gyümölcsei. Amikor végigolvastam azt, hogy körülbelül mit érthetünk ez alatt, akkor az utolsó sorban, az utolsó mondat az, hogy megáldja gyermekeit, és akkor úgy ezen kezdtem el gondolkodni, egyébként Miklós ezt talán a bevezetőjében elmondta, hogy normális dolog-e, most jól értve, hogy ilyenekről beszélgetünk, hogy konfliktusok és annak vannak, hát, hogy mondjam, áldásai, gyümölcsei, jósága. Nem emlékszem, egyszer még nagyon kezdő voltam ide, jártam a gyülekezetbe, és a munkahelyen egy valakinek az ebédlőben szóba hoztam, hogy hát mióta én járok a gyülekezetbe, azóta bizonyos dolgok nekem könnyebben mennek, és hogy akkor itt már hallottam igen hirdetéseket, és még azt is megkockáztattam, azt mondtam neki, hogy hát még a nehézségnek is vannak áldásai. Ő egy ilyen mezőgazdasági kutató doktor volt, most is azt gondolom. És akkor mondott egy elég csúnya választ erre, amit most én nem akarok elismételni, de valami olyasmi volt az értelme, hogy a nehézségeknek legfeljebb az az áldás, amikor abba hagyják. De kicsit csúnyán fogalmazott, hogy valakivel valamit csinálnak, vakargatják, és amikor abba hagyják a vakargatást, akkor az legfeljebb az a áldás, amikor abba marad, és akkor egy kicsit úgy megszégyenültem, de már nem akartam tovább vitatkozni vele, de én azt hiszem, ez nem egy vallásos, vagy nem egy gyülekezeti téveszme, hogy vannak a nehézségeknek, amiken átmegyünk a családunkkal, családunkban átélt nehézségeknek vannak örömei. Tényleg sok mindenről beszéltünk már, és mégis szeretném, hogy röviden végigvenni ezeket, ami ide tartozik ehhez a témához. Ilyen van, hogy párválasztás, kapcsolat a feleségeivel, a kapcsolat a gyermekeivel, gyász, öröm a gyerekekben, fájdalom a gyerekek miatt, szóval ilyesmik vannak abban a fejezetekben, ami nekem ki vannak jelölve, és akkor szeretnék így röviden végigmenni rajta, és akkor kicsit, ha tudom a mi életünkhöz kapcsolni, hogy vajon hogyan kapcsolódnak ezek ide. Azt olvastam ott a Mózes könyvében, a 29-34. Fejezetben, azt írja a Szentíró ott, hogy Jákob azért választotta a feleségét, mert a szép termetű, szép arcú volt, és hogy szerette őt, és annyira szerette őt. Ugye Tamás mondta múltkor Máté Szalkán, hogy volt itt a nyíregyházi gyülekezetben egy bácsi, aki mindig mondta, hogy ha felkérték, hogy szóljon hozzá, vagy tegyen bizonyságot, ugye így szoktuk ezt mondani a saját életéből, mondja valamit, akkor mindig azt mondta, hogy szeretem az Úr Jézust, és szeretem a feleségemet. És hogy ott akkor nyilván ez nekik, mint fiatal fiúknak, meg hát lehet, hogy még az idősebb fiúk is ezen ugye mosolyogtak, hogy főleg, hogyha ez mindig szóba jött. És ugye ez jutott eszembe, hogy hát valóban erre azt szoktuk mondani, ugye, most egyébként úgy néztek rá, mintha én most olyan nagy dolgokat mondanék, de hát szerintem mindenki meg tudná ezt tartani, ezt a előadást, hogy mit jelent az, hogy szeretné a feleségünket, vagy nem szeretné. De nekem ez olyan jó volt ez az egyszerű megfogalmazás itt, hogy Jákob szerette a feleségét, és annyira szerette őt. Ezzel emlékszem, hogy voltam egy valahol, és azt mondta, hogy itt az egyházban történt már, amikor ide kerültem 88-ba. Valaki mondta nekem, hogy na nézd csak ezt a lelkés családot, látod? Ezt is nézd meg a másikat. Ő már hamarabb ide került, mint én. És azt mondta, na látod, erről a családról látszik, hogy ezek szerelemből házasodtak össze, ezekről meg látszik erről a családról, hogy ezek nem. Hát, hogy ő honnan vette azt, hogy ez így volt, De én akkor fölnéztem erre az emberre, és tényleg attól kezdve ezen a szemüvegen keresztül néztem őket, hogy valóban na ezek, igen, ezek nem. Azt gondolom, hogy hiába erről sokféle vélemény van, meg ugye azt mondjuk, hogy egyszerűen vagy szeretünk valakit, vagy nem, vagy ha szerettük valamikor, de már a sok-sok surlódás, csalódás miatt egyszerűen képtelenek vagyunk szeretni. Tehát nem akarom, hogy valaki itt engem így, hogy mondjam, így lásson, hogy én akarok itt most ilyen egyszerűen dolgokat megmondani. De hogy az ige úgy erre irányította a figyelmemet, hogy igen, hát lehet ezen mosolyogni, de bizony Jákob szerette a feleségét. Azért szerette, mert szép termető volt, szép arcú volt, számára a legszebb termető és legszebb arcú volt, nem biztos, hogy Ráhel volt a legszebb. Ugye ez sok minden bizonyítja meg a mi életünkben is, hogy a szerelem az egy különös szemüveg, amit a házasság ugye kiválóan és egy rövidlátóvá tesz, mondja a mondás, de a házasság ezt kiválóan gyógyítja, ezt a rövidlátásunkat. De igen, szóval, hogy nem akarom elütni a bibliai tanítás komolyságát, hogy azért szeretni kell feleségünket, és annyira szeretni kell. Itt mondja a szöveg, hogy Ráhelt jobban szerette, mint Leát, tehát, hogy kell és meg kell őrizni azt az érzést, kitartást, azt a kölcsönös szövetség, vagy azt a szövetséget, amit kölcsönösen kötöttünk meg. A úton idefelé Antal mondott egy példát, nem erről a témáról beszélgettünk, még csak valahogy feljött, hogy a háborúról beszélgetünk, háborús eseményekről, hogy valakinek a felesége, akit hozott magával a háborús országból, nagyon csúnyának tartották. Állítólag nem is nagyon jött ki az utcára, mert ha kijött, akkor megszólták, hogy valóban nem szép, és amikor ezt ugye valakik többször említették, akkor ez a férfi elmondta, hogy igen, de egy olyan helyzetben ők szövetséget kötöttek egymással, és őt nem érdekli az, hogy esetleg nem szép, vagy másoknak mi erről a véleményed, ő ki akar tartani, mert hát szereti ezt az asszonyt. Na hát nem akarok erről többet, ezt mindenkinek magában kell végbe vinni, hogy kitartson szeretettel a szövetségese mellett. Az egyedülállókra is gondoltam, mert az jutott eszembe, amikor arra gondoltam, hogy nem mindenki házasít közöttünk, hogy a Pál apostol a korintusi levélben azokhoz is szól, és azokról is beszél, akik még előtt állnak, illetve akik nem kötnek majd életük során házasságot. Érdemes elolvasni ezeket a fejezeteket. Pál apostol a korintusi levélben beszél erről a 7.-8. fejezetből, hogy azt mondja, hogy mindenkinek van kegyelmi ajándéka Istentől, tehát nem kell azt éreznie senkinek, hogy kevesebb azért, mert nem köt házasságot, mint a másik. Sőt, Isten bizonyos dolgokban jobban felhasználhatja. Ugye Károli fordítása szerint Pál apostolot azt írja, hogy ha feleség nélkül vagy, akkor ne keres feleséget, és így folytatja, hogyha megszabadultál feleségettől, ne keres másikat. Ez az asszonyok szokták kritizálni, hogy ez nem jó fordítás, és valóban az új fordítás már nem ezt mondja, hogy megszabadultál tőle, hanem hogy ha nem köttettél feleséghez, akkor ne keres feleséget. De arra gondol itt Pál apostol, az egészet arra irányítja, hogy az idő, amit eltöltünk itt ebben a világban, az annak célja nem elsősorban az, hogy megházasodjunk, de nem is akadály, ha nem házasodunk meg abban, hogy úgy éljünk, ahogy az életünknek rendeltetése van itt Istentől való célja. Hát konfliktusok, csalódások. Több nehézségről már beszéltünk, hogy ma már az, illetve hát itt a mi helyzetünkben nincs, a mi körülményeink között, de akkor átérnék arra, hogy itt kapcsolatban hozza a téma féltékenységgel is a ezt a több nejűséget, igen. Ugye erről azért azt gondoltam, hogy ma is van, hiába nem élünk több nejűségben, de ma is van ezettől függetlenül is féltékenység. Ennek ugye több oka van és több dolog miatt vagyunk egymásra a féltékenyek, ezt azt hiszem megint nem nekem kell itt mindenki számára elmondani, de ezzel lehet és kell is harcolni, küzdeni az évek folyamán, egy kicsit enyhül is, már nem vagyunk annyira érzékenyek a másikra vagy a másiknak a hiányára. A következő itt a címek közül az, hogy Ráhel a szeretet nem szül gyermeket, a szolgáló gyermeket szül, Ráhel mihe megnyílik, de előtte ugye az van, hogy a szeretet Ráhel nem szül gyermeket, hanem csak a szolgáló, illetve az első feleség szül gyermeket, és utána a szolgálók, hogy ebben is látok mai problémákat. Itt már talán erről szó is volt, hogy a gyerekek és a szülők viszonya milyen a házasságban, hogy ugye szokták mondani, hogy az apák inkább a lányokhoz állnak, a lánygyermekükhöz állnak közelebb, az anyák inkább a fiú gyermekükhöz, ebből lehet konfliktus, féltékenység is. De hát annyi minden más is okozhat. Általában azt mondják, nem tudom, hogy én érzem ezt, vagy nem érzem, de azt is szokták mondani, hogy a férfiak elvárják azt a szeretetet a saját családjukban, amit otthon kaptak az édesanyjuktól, és hogyha nem kapják meg, akkor ezt keresik, és hát ha keresik, akkor és nem találják, akkor ebből újabb konfliktusok keletkezhetnek. És hát sok minden okozhat, ugye Lea és Ráhel, ugye nem csak egy nő van az életünkben, most ezt jól értsük, hanem hát munkahelyen vagyunk, közösségekben vagyunk, gyülekezetben vagyunk. Mindenképpen hát erre tekintettel kell lenni, hogy mégis Isten azt áldja meg, hogyha hűségesek maradunk, a szövetségben megmaradunk. Akkor is, hogyha erre talán nem mindig biztat a környezet, vagy nem mindig ez látszik a elfogadottabbnak, hogy mások nem erre biztatnak bennünket. Az egyedül létnek is vannak konfliktusai, akik egyedül vannak, vagy akik valamilyen módon eltávolodtak a családban egymástól, akár férj-feleség, vagy akár gyerekek, szülőkre gondolok itt. Mindenképpen azt gondolom, hogy van segítség, van megoldás. Az egyik szakaszban azt olvastam, hogy elindult aztán Jákob és tovább vándorolt, és amúgy ez nem keltette volna fel az érdeklődésemet, de kicsit ennek utána olvastam, vagy pont ezt olvastam, hogy valaki úgy magyarázza, hogy milyen jó, hogy az életünkben, a házasságunkban, a családi életünkben, érzelmi életünk területén van nem továbbállás, mert talán nem, hanem hogy van újrakezdés. Tehát, hogy ha mai témánkat veszem alapul, akkor talán azt mondanám, hogy nem kell olyan tragikusan felfogni, ha valami történik közöttünk, bennünk, a családunkban, feleségünkkel kapcsolatban, vagy a közös életünkkel kapcsolatban, a gyermekeink nevelésével kapcsolatban mindig lehet, és mindig kell újat kezdeni. Rá is tértem arra, hogy a családi bajok, valaki ezt a címet adta ennek a kis résznek, hogy a hívő ember kapcsolata gyermekeivel. Hát erről is már beszéltünk Gábor is, meg itt beszéltünk már erről többen, Gyula, meg hát ugye ezt kicsit érintettük. Az elengedés, hogy hogyan engedjük el gyermekeinket, vagy hogyan dolgozzuk azt föl, hogy ők másképp akarnak élni, néha teljesen másképp, mint ahogy mi. És mi is ezt átéljük, de mindenki, gondolom valamilyen szinten, amikor a gyerekek ugye kiröpülnek a családi fészekből, és azzal szembesül a szülő, legalábbis mi így, hogy az, amiben ti hisztek, vagy ahogyan ti éltek, az egy ilyen, hogy is szokta az egyik gyermekünk mondani, az egy ilyen gyepes agyúság. Tehát, hogy jó, hát lehet, hogy a Biblia igaz, de ma már azt nem lehet így értelmezni, hogy ti értelmezitek, és most már ez egészen másképp van. És ugye el szoktuk mondani a gyerekeinknek, hogy mi nem akartuk, meg most akarjuk, hogy programozzuk beléjük azt, amiben mi hiszünk, vagy ahogyan mi élünk, csak nekünk ez így alakult, hogy ha mi így éltünk, akkor nem tudtuk őket másképp nevelni, de nem akartunk mi ezzel, hát tudják azt, hogy rosszat nem akartunk, de hogy nem is akartuk mi ezt, hogy ők kövessék a mi életünket, csak azt gondoltuk, hogy az jó lesz nekik, és úgy és többször most úgy visszamondják, hogy van ettől jobb is, ahogy ti éltek. És ugye hát ezt is át kell élni, azt hiszem ti is átélitek, hogy a gyerek a saját kortársainak jobban hisz, mint a szülőnek is. És ahogy itt mondtátok többen, hogy ezt azért nem könnyű nem lenyelni, mert ezt nem így mondanám, hanem hogy ezt ugye nem könnyű elfogadni, hogy az a, ugye a Hegedűs a háztetőn című musical gyönyörű jelenete az, amikor ugye talán a legutolsó lánya megy férhez tevjének, és ugye ott a réten látja a lányát, aki már ugye elment a fegykával, a orosz muzsikkal, ha jól tudom, ugye ez így van az utolsó lánya is. Visszaemlékszik, hogy milyen volt ezt a kislányt fölnevelni, karjában tartani, odáig eljuttatni, hogy most a tradícióval szakít és férhez megy egy olyanhoz, aki esetleg nem úgy él, vagy nem úgy gondolkozik, nem úgy hisz, mint a szülők. És azt hiszem, hogy ezt így sokan, hanem is pont így, ilyen filmszerűen, de átéljük, hogy ez így van. Én viszont, vagy mi is, meg én is azt látom, és megint nem vagyok én ebben okosabb, mint ide, tapasztalom, hogy néhány év után a gyerekek most legalábbis úgy kezdik megérteni, hogy mi is ugyanolyan barátai akarunk lenni, mint azok, akiket esetleg most újdonsült barátaiként megismertek, és mi sem vagyunk rosszak. Ugye én szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy én már voltam gyerek vagy fiatal, de ti még nem voltatok felnőtt, én ugyanazokon átmentem, mint ti, csak esetleg akkor nem úgy hívták azt a zenekart, vagy nem úgy hívták azt a bódító italt, mint most hívják, de végig csináltam én már ezeket, tehát nem akarok ellenségetek lenni, csak szoktam mondani néha, hogy majd, ha ti is fölneveltek egy gyermeket, akkor fogjátok megtudni, hogy mit jelent ez az érzés, amikor mondjuk így beszéltek, vagy így gondolkodtak, de nem hosszak, és nem akarom, hogy tényleg valaki mondta, hogy kiteregetni a szennyest, meg nem rólunk szól, csak úgy példának mondtam ezeket. Állítólag egyszer egy lelkész bement a püspöki hivatalba, és összehajtogatva vitte a palástját, és letette a püspök asztalára, és azt mondta, hogy hát azt gondolom, a gyerekeim miatt én nem viselhetem, meg nem akarom viselni ezt a palástot. És a püspök azt mondta neki, hogy vedd csak nyugodtan vissza. Hát ma te, holnap lehet, hogy én. Nekem is vannak gyermekeim, és hát az, hogy a gyermekeink nem úgy élnek, ahogyan esetleg itthon éltek, hanem másképp, azért te nem vagy felelős. Csak nyugodtan végezd tovább a szolgálatodat. De hát ez csak egy lelkészről példa, de mondhatnánk másról is példát, hogy oda is el kell jutnunk, ahova talán Jákob is eljutott, ugye sokszor volt már említve, hogy megengedte azt, hogy Isten nem csak az ő életében egyengessen, hanem megengedte, hogy a gyermekei életében is ez így legyen, és nem akarta magát beleártani, vagy nem akart túlságosan beleavatkozni, meg lehet, hogy egy kicsit meg is pihent abban, hogy ez mostantól kezdve már nem az én dolgom. Én elmondtam, vagy látták, de most már többet nem tehetek. Ugye itt szó volt arról a bizonyos szégyenteljes esetről, amikor ugye a Jákob fiúk, ha jól tudom, én nem nagyon igazodok el ezekbe a családi történetekbe, egyébként a hétköznapi családi történetekbe sem, hogy kimegyek vidékre és mondják, hogy tetszik tudni az annak a sógorának, a komájának, akit a múltkor tetszett keresztelni, őt a harmadik utcában lakik a negyedik házba, így csinál, amikor hátra néz, akkor én már nem szoktam veszíteni az első nél a fonalat, hogy nem tudom megjegyezni, hogy kikivel van. Na de itt a Jákob fiúk ugye története az, hogy ilyen vallási köntösbe öltöztetett békülékeny szándékot mutatnak és közben gyilkolnak, és ezt ugye az apa, hát ugye az ennyi kifejezés, hogy resteli, hát szégyeli, és ugye hát ugye homlok egyenes mást jelent ez akkor is, azt gondolom, még ha bár, hogy is beszéltünk arról, hogy az akkori események nem tetthetők a mára, de azt hiszem, hogy ilyen is történik, és Jákob most is, és Jákob akkor is, ha jól emlékszem, valami olyasmit mond, hogy hát, hogy mondják ezt, hogy jó politikusként, vagy pragmatikus politikusként valahogy lezárja ezt a konfliktust. Hát az egyedülállók is, ha ilyenek vannak közöttünk, és tudom, hogy vannak, az ő számukra is jelent ez. Ezek a történetek jelentik azt, hogy nekik is a maguk helyén, a családjukban, vagy a családjuk helyett a gyülekezetben képviselni kell azt, amit Isten rájuk bíz, türelemmel, szeretettel, de határozottsággal. A Wesleynek gyönyörű mondása az, az egyik ilyen kérdése, hogy voltál-e árváknak apja? És nekem ez úgy többször eszembe jut, ha valahol járok, vagy valaki találkozok, akiről tudom, hogy nem él családban, akkor különösképpen eszembe jut ez az idézet, és az, hogy akkor hiába nem vagyok az ő családtagja, de valamit szeretnék érte tenni, és így van szerintem az, akinek nincs saját családja, Isten felszabadítja őt arra, vagy hogy mondjam, plusz időt ad neki arra, hogy másokkal is törődjön. Ezért szoktam én otthon mondani a gyülekezetben, vagy a gyülekezetekben, hogy törődjünk egymással. Sokszor megfigyelem, hogy a testvérek nyírják egymást, és akkor el szoktam mondani, hogy miért teszed ezt? Hát te tudod, hogy annak a másiknak az életében ilyen meg ilyen probléma van? És amikor így rákérdezek, akkor sokszor kiszokott, de ő nem tudja. Ő megérkezik a gyülekezetbe, és azt hiszi, hogy csak neki van gondja, baja, és ha valaki éppen nem azonnal vevő arra, hogy őt meghallgassa, vagy őt lelki gondozza, akkor azt hiszi, hogy itt a gyülekezetben hát nem is fogadják őt szívesen. És többször volt már így, amikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy te tudod, hogy annak az asszonynak például volt egy ilyen testvérnő a gyülekezetben, aki 40 éves korában ment férhez, aztán a férje alkoholizált, és felakasztotta magát. De volt egy egyetlen fiú, aki egy szép, hibátlan, most így jól értve, tehát egy gyönyörű szép fiú volt, ez az asszony mozgássérült volt, látássérült volt, hallássérült volt már, és ez a fiú levizsgáztatta a motorját Kisvárdán, és jött hazafelé, vagy jogosítványt szerzett, és ott a hármasúti vasúti átjárón állt egy kis motorral, aminek fogta a gáz bovdennyét, mert értette annyira a motorokhoz, meg az ilyen szerkezetekhez, hogy nem csinálta meg, hanem úgy húzta a gázt a motor bovdenen, és elment egy vonat egyik irányba, és ő nem vette észre, hogy a másik irányba jön a vonat, és elindult ezzel a motorra is neki ment a másik szerelvény oldalának, a Bessenyei kollégiumnál, akik onnan valók tudják, és 18 évesen meghalt. És ez az, hogy egyedül maradt, és 10 évig járt a mi gyülekezetünkbe, most ment el egy pár hónapja, és amikor ugye, hát nem volt könnyű természet, Mariska nénnek hívták, de én csak Maróska nénnek becéztem, mert akit lehetett megmart, de mindig mentegettük őt, hogy tudjátok, hogy Mariska nénének ez volt, az volt, és egy kicsit engedjünk neki, egy kicsit legyünk engedelmesek vele szemben, hogy kicsit tűrjünk neki többet, mint magunknak, vagy másoknak tűrünk. Tehát csak arra mondtam, hogy van feladatunk akkor is, hogyha nem vagyunk családban, mert sok árva van, akinek apjává kell válnunk, ahogy Wesley mondja, tulajdonképpen ezt is érintettük, de akkor erről is röviden egy mondatban a József nevelése, hogy így mondjam, a Jákóba, hogy Józsefet nevelte. Könyvtárnyi irodalmak vannak erről, hogy ez miért így történt, ahogy történt, hogy József kényeztette, vagy Jákob kényeztette, vagy nem. Hogy ez egy nevelési csőde, vagy valami egész más. Én most nem mennék el ebbe az irányba, hanem inkább valahogy inkább azt látom ebben, hogy hát követünk el hibát mindannyian, de Isten, ahogy Pál apostol mondja, mindent jóra fordít azok életében, akik neki engedelmesek. Tehát én a saját életemből is tudnék felsorolni sok olyan rossz döntést, vagy sok olyan rossz nevelési módszert, amit alkalmaztam, mégis azt tapasztalom, hogy nem lettek a gyerekeim rosszabbak, mint én, hanem mégis Isten munkálkodott és munkálkodik az ő életükben. Ez nem az én érdemem, hanem annak az érdeme, hogy én is rendszeresen tanácsért fordultam a Bibliához, és most is ezt teszem. Hát szó volt már megáldásról is, Jákob hogyan áldja meg megcserélt kézzel ugye a József gyermekeit, az unokáit, erről is én nem is tudok olyan sok mindent mondani, de nem akarok teológizálni, főleg, hogy ebéd után vagyunk, meg hogy már az idő elszaladt. Én valahogy ezt is úgy látom, vagy ebben is azt láttam, hogy nem jó az, hogyha az ember úgy gondolja, hogy erős kézzel vagy határozottan én fogom megmondani gyermekeimnek, unokáimnak, hogy mi a tuti, hogy mit kell csinálni. És ugye itt már beszélgettünk erről, hogy ez hogy volt, hogy a Ézsau becsapja az apját, vagy nem csapja be, erről is volt szó. Én ennek fényében is, amit beszélgettetek meg ez alapján, is úgy látom, hogy sokkal fontosabb az, hogy mi tulajdonképpen egy ilyen közvetítők legyünk. Azokból, amiket kaptunk, a mi nagyszüleinktől, szüleinktől, vagy a hívő emberektől, akik előttünk jártak a gyülekezetbe, azoknak legyünk egy minden jó, amit megtanultunk, egyfajta közvetítői, továbbadói. Nem biztos, hogy mi tesszük jó helyre a kezünket. Lehet, hogy Isten megcseréli, ahogyan József megpróbálta Jákob kezét helyes sorrendbe állítani, aztán megkapta azt, illetve nem megkapta, hanem hogy meghallotta azt, hogy tudom én, hogy mi itt a helyzet, de ez amit én hozzáadok. Dániel könyvében van egy ilyen idézet, hogy akik sokakat igazságra vezettek, azok fénylenek, mint a csillagok. Ebben az igében nekem mindig olyan szép, hogy igazságra vezettek. Tehát nem az övék volt az igazság, hanem csak elvezettek másokat arra, amit ők is úgy kaptak másoktól, Istentől. És a befejezés a gyász, ja, még az, hogy a gyerekekben való öröm és fájdalom, ez erről már talán beszéltem. A gyász az nagyon kemény dolog, ez egy közhely, de mégis most ezt mondtam. Azt mondja ott a 35. fejezet a Mózes első könyvéből, hogy rövid útat tettek meg, amikor szülnie kellett Ráhelnek, és a szülés nehéz volt. És ebbe az asszony belehalt. Ezeket írtam magamnak ide, hogy az áldásnak is súlya van. A szülés, születés is terhes. Tehát amiről mi az életben sokszor azt gondoljuk, hogy jaj, de könnyű a másiknak, jaj, de nehéz helyzetben vagyok én, ugye, szegény én, ugye, szoktuk viccesen mondani. Kiderül itt a történet végén, hogy igaz az, amit itt a nyíregyházi testvér itt hangoztatott, hogy szeressük az Úr Jézust is, szeressük a feleségünket, mert bizony a halál az mindannyiunk ellensége is, és nem tudjuk, hogy persze nem riogatás, ezzel nem tudjuk, hogy mennyi idő az, amit itt a földi életben még eltölthetünk. És még az talán az utolsó mondat, hogy az Isten szerinti férfinek, ahogy erről legutóbb szó volt a Dáviddal kapcsolatban, talán Máté Szalkán érintettük, ez az Isten szerint való férfinek, amilyen volt Jákob, Dávid, és amilyennek nekünk is lennünk kell, mindenképpen vezetnünk kell a családunkat. Mire is? Egy gyászban, vagy bármilyen konfliktusban, nehézségben mire is kell vezetni? Arra, ami mi szerintünk a legjobb? Nem biztos. Ahogy mi szeretnénk, hogy ők viselkedjenek, arra kell őket ráerőltetni? Azt gondolom nem, hanem hogy nekünk, és ez a befejező gondolat, én valahogy így értettem meg ezt, hogy konfliktus és áldás, hogy konfliktusoktól nem menekülhetünk, de az áldás vár ránk, hogyha kitartunk, ha megálljuk a helyünket, ha nem engedjük azt, hogy mondjuk mások helyettünk mondják meg a mi családunkban, hogy mit kell tenni, vagy ha nem menekülünk el döntések elől, alól, ha képviseljük azt, hogy mindenkit tiszteletben tartunk, és mindenkinek az életével kapcsolatban hiszünk abban, hogy Isten munkálkodik, akkor bizonyára áldás lesz az életünk. Nem a miénk, a miénk is, és rajtunk keresztül másoké. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Akkor most beszélgessünk, ha van valakinek kérdése. Kérdezzünk és egymásnak adjunk válaszokat. Nem írtam kész kérdéseket, de hát ha ti jobbat tesztek föl.
Számomra mindvégig ebben az egész történetben, már akkor is, amikor ezeket a gondolatokat leírtam, már akkor is ott voltak azok a kérdések, amelyek nagyon sokszor talán nekünk is előjövő probléma, és ez pedig az, látjuk egy család életében azokat a hát meg nem oldott problémákat, vagy állandóan előjövő hiányérzés, hogy vajon ki lehet ennek az oka. És ugye itt nézzük azt, hogy mind a gyerekeknél, mind Jákobnál, mind a feleségeknél voltak olyan meg nem kapott dolgok, vagy sokszor megkapott dolgok is ebből adódó tragédiák, hogy az ember mindig más, vagy szerintem ott van az emberben az a gondolat, hogy a másik mennyiben felelős azért, hogy bizonyos dolgok nincsenek meg az én életemben. És akkor nézzük ott, kezdjük onnan, hogy amikor nem szül, ugye a szeretet Ráhel. hogy akkor ott van lehetett benne az a... Tehát egy férfi hogy tudja ezeket a helyzeteket orvosolni, megoldani? Miért nem szülő gyermeket? És ugye itt lehet az a kérdés, hát van egy férjem, és egy gyermekem tőle. Tehát nem azt nézi az ember, hogy velem mi a probléma, hogy velem tehet, hogy bármi más, hanem keressük a másikban a hibát, hogy biztos az az oka, hogy nem szült gyermeket. Aztán megszült ugye a másik, akkor megint ott volt az a kérdés, hogy neki miért lett gyermeke, neked miért nem. Tehát, hogy mindvégig itt vannak azok a kérdések, amikor hát igazából mindig keresünk a másikban a problémát, vagy a hibát, amikor nincsen meg az életünkben az, amit nagyon szeretjük volna. Tehát, hogy nem tudom, hogy egyáltalán tapasztalunk ilyen dolgokat, hogy a családon belül mindig vannak ilyen konfliktusok, hogy valaki a másikra akarja ráterelni a hibákat, hogy mert azért rossz nekem, mert te nem adod meg azt, amit én szerettem volna, és itt a párválasztásban akár lehetnek azok is, hogy ugye amikor elveszi Rebekát, elveszi Ráhelt, biztos vagyok benne, hogy mindenki más várt. Egy kapcsolatban mindig vannak vágyaink, elképzeléseink, hogy milyen lesz majd. És hát ugye, ahogy általában szokott lenni, nem minden jön be. Tehát nem minden úgy történik, és nem minden olyan fényesen alakul, ahogy az ember szereti. Az, akit elveszünk, vagy az, akihez hozzámegyünk, az mégsem teljesen olyan, mint amilyenre gondoltunk. Megszületik egy gyermekünk, ugye abban aztán mindent beleképzelünk, hogy milyen lesz, és nem olyanná válik. Mégsem. Persze lehet, hogy nekünk a legkedvesebb, legszebb, de azért előbb-utóbb rájövünk, vagy szembesülünk a gyermekeinkben arra, hogy milyenek vagyunk mi, hát látjuk ugyanazokat a hibákat benne, ami bennünk is majd van, és nehéz ezt elviselni. És akkor persze jönnek ezek a kérdések, hogy egymásra akarunk áthárítani a konfliktusunknak a az, amit mi nem tudunk megoldani, és ebből még több konfliktus apa a gyermek között. És akkor például az a, ez egy nagyon érdekes, csak felvettem kérdésként, hogy amikor a szeretett asszony ugye végre szül egy másik gyermeket, és megszületik a gyermek és meghal az anya. Nem tudom, milyen lehet ez egy férfinak, egy kicsi gyermeket, akit nagyon vártam, de ugyanakkor mondhatjuk, hogy ő volt a lehet, hogy rossz kifejezés, inkább nem is annyira gyilkosa, mert sokan így gondolkodnak, hogy megszületik a gyermek, akire nagyon vártunk, és közben pedig meghal az anya. Tehát, hogy tud ezzel a problémával megküzdeni Jákob? Felnevelni a gyermeket, aki a szeretettet, akit miért annyira oda voltam, és aki annyira fontos volt nekem, tehát az ő szülése közben halni. Tehát, hogy mindig ott van az a kérdés az emberben, hogy mi az oka van, hogy ez így alakul, és soha nem magunkban keressük a hibát, vagy, hanem hogy valahogy a másikban keresni, hogy miért nem így alakulnak az életünkben a dolgok. És hát ezt a végletekig el lehet vinni. És én ezen gondolkodtam el, hogy hát vajon Jákob hogyan tudta ezt kezelni? Hogyan tudta feldolgozni lelkileg ezeket a dolgokat? Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. És hát akinek volt egy halom felesége áldás, hát azért nem olyan sokan, de a közöttük lévő gyerekek közöttük a konfliktusokat kezelni. Szóval én azt gondolom, hogy nem lehet beszélni Jákobnak. Még egy három-négy csöppnagú családban is nagyon nehéz időnként úgy lavírozni, hogy hát mindenkinek jó legyen. Vagy legalábbis megpróbálni, és aztán valakire úgyis ki fog borulni a bírítát, valakire rányújtik valamint azt, ami nem történik. Szóval ilyen kérdéseim voltak mindig, hogy szerintetek ezt hogy lehet jól csinálni. Bölcsen, türelemmel, vagy nem is tudom. Vagy egy igaz, hogy eszembe való, egy darabig tűrte, Miklós tűrte, vagy egy türelme, aztán hogy a repül a nehéz kívül, ahol is így vagyok talán, szóval nem egyszerű.
Vettem ki, mert azt hiszem ez elmondott arról, amit a szeretetről egyáltalán gondolunk. Ők azt mondják, hogy a szeretetnek három fajtája van, az érosz, a filia és a karisz. Az érosz az önmagunk szeretete. Azt mondja, hogy ha önmagunkat nem tudjuk szeretni, ugye ez az érosz, akkor más sem tudjuk. És ez azt jelenti, hogy akkor állandóan magunkkal keresünk a hibáinkat magunkba, állandóan ezzel foglalkozunk, és ez bizony sok esetben pszichiátriai betegséghez is vezet, mert egyszerűen nem tudja elfogadni magát, sem a küllemével, sem a gondolkodással, számtalan baja van magával. Ez az érosz. Van, aki nem, nagyon sok ember nem tud ezen túllépni. A filia az azt jelenti, az ő értelmezésük szerint, hogy mások szeretete, akik önmagukat szeretik, akik másokat is képesek szeretni, és igazából ez az egészséges életjele. Amikor magamat is szeretem, mert akkor olyan szerető kapcsolataim vannak, akiket én szeretek, meg akik engem szeretnek. És az életben állítólag, de ezt más tudományág is állítja, hogy ez a fajta kapcsolat, a szerető kapcsolatok határozzák meg az emberi élet sikerességének több mint 80%. Hogyha ez nincs, akkor gyakorlatilag szinte semmi nincs. És amikor ezt az érzést, tehát ezt a filiát tudjuk képviselni, akkor azt mondja, hogy ilyenkor különösen elégedettek vagyunk magunkkal, kedvesebben, türelmesebben, barátságosabban bánunk másokkal, mint az idegenekkel is. Ha így érezzük, valamilyen áldásban van részük, ki akarunk gyújni, hogy segítsünk a nálunk szerencsétlen. Önmagunk szeretete nagy lelkűvé tesz minket mindenben, amit teszünk. És a következő, a harmadik fok a szeretetnek, ugye a karisz, ebből a szóból származik a karizmatikus szó, illetve kifejezés. Ez az egyetemes szeretetre vonatkozik, amit az emberiség iránt érzünk. Ez a legritkább fajtája a szeretetnek, és ezt csak nagyon kevesen kapják meg az életbe, ugye. Akik így az egész emberiségre hatással vannak, hát azokra kell gondolni, mint Jézus, vagy azokra az apostolokra, akik tényleg olyan meghatározó szerepet tudtak az ember életébe vállalni, ami későbbiekben is meghatározó értéket képvisel, be tudjuk tőli, akár a magánéleti egzisztenciába, akár a társadalmi életében. És akkor egy következő ilyen probléma, ami úgy engem megokasztott, meg egy kicsit jobban utána, néztem, és ebből ez is kijön, a vetés és az, tehát az ok okozat problémája, a vetés és az aratás problémája. Tényleg így működik a világ. Vetés nélkül nincs aratás. Minél többet vetünk, annál többet aratunk. Persze vannak olyan emberek, akik csak aratni szeretnek, vetni pedig nem, de azok azt a gyümölcsöt is kapják ellenzően. Erre csak egy mai példát szeretnék, mint inkább érdekességet említeni, hogy azok az emberek, akik lottóban bármilyen szerencsejátékon nyertek, ez egy világ összefoglaló szociológiai felmérés eredménye, 95%-ának az volt a véleménye, hogy bárcsak ne nyert volna. Tehát a vetés nélküli aratás ezek szerint egyáltalán nem okozható. Tehát nincs ilyen, és itt a vetés ok-okozat problémája többször felmerül ebbe a bibliai részben. És ettől ugye szinte következik, hogy mert ugye a lényeg az, hogy minél többet adsz a viszontás elvárása nélkül, annál többet kapsz, amikor szükség van rá. Sokszor olyankor kapja az ember, amikor nem is számít el. De jön. De ennek ez meg kell lennie az, hogy én adok. És minden szint, illetve minden esetben úgy, hogy azért én nem várok viszontást. És ez egy nagyon fontos dolog az emberi, ez egy érték. Nem sokan, illetve nem állítom, hogy nem sokan élnek így, csak ugye a társadalomban mindig a negatív jelenségekre figyelünk fel, és soha nem azokra a becsületes, tisztességes, hétköznapi emberekre, megoldásokra, életminőségekre, hanem mindig a kívülő negatívumok azok, amik valamiért, akár a tömegkommunikáció, akár a politika szintjén megjelennek, és ezt foglalkoztatja az emberekkel, vagy foglalkoztatnak bennünket, és próbálnak elterelni azokról a hétköznapi dolgokról, amik viszont tényleg valóban fontosak az életben, egész más módon valósulnak meg. Tehát a becsületes, tisztességes vetésnek soha mindig később van értéke, és jellemzően az mindig csak az egyik. Társadalmi jelenségként egyébként található. Most meg ráadásul a megoldásuk az, amilyen módon csak lehet, pont az ellenkezőjét teszünk. Hát, hogy ami most itt ezzel az idegen gyűlölettel foglalkozik, ez egyszerűen elképzelhetetlen és felülmúlhatatlan mélység, de hát sajnos most itt tartunk. És még egy nagyon fontos dologra, mert ez is ebből a járkod életedikből teljesen egyértelműen kijön, a kitartás. Milyen fontos szerepe van az ember életében a kitartás? Hogyha kitartók vagyunk, keményen dolgozunk, akkor azt mondja, hogy bármilyen célt elérhetünk az életbe. De ezért nyilván keményen meg kell dolgoznunk. Hát ez csak egy érdekesség, hogy ugye a szemet, ami hát egy fűtőérték, de hát abban sokkal több van, mert megfelelő nyomás és hő hatására keletkezik egy olyan anyag, amiből ugye gyémánt lehet. Tehát, amikor az ember ugye az életét végig gondolja és egy csomó minden tapasztalatot megpróbál összerakni, akkor ez már majdnem olyan, mint a gyémánt, de még nem igazán az, mert gyémántál csak akkor válik, amikor aztán elkezdik faradni, csiszolni, akkor jön ki majd belőle az a szépség, akkor válik gyémántál, hogyha még azokat a pluszokat hozzáadjuk, amitől ez azzá válik, és ettől kijönnek azok az emberi értékek is, hogyha tovább dolgozunk, hogyha tovább becsülök, tehát csiszoljuk magunkat, alakítjuk formáját, tanulunk azokból a tapasztalatokból, amik korábban akár negatívként, akár pozitívként átértünk, de akkor ki fog jönni belőlünk az a szépség, az az érték, amiért érdemes élnünk. És itt azt mondja az egyik kutatás, hogy a világon semmi sem helyettesítheti a kitartást. És ez teljesen igaz, mert azt mondja, hogy a tehetség az biztosan nem. Mert a világ tele van tehetséges, ám sikertelen emberekkel. A zsenialitás szintén nem, méltánytalanul mellőzött lángész alakja az legendás. A tanultság megint nem, tanult emberekből fogok lehetne fakasztani, rekeszteni. Kizárólag a kitartás és a kötelességtudat rendelkezik korlátlanul. Ebbe is emlékeztetek, bölcsesség van. És csak egy utolsó gondolat, azt itt beszélgettünk a fegyét előtt róla, hogy a legnagyobb dicsőség soha nem az, hogy soha nem esünk el, hanem az az igazi dicsőség, ha elesünk el, hogy tudunk el. Amen.
Köszönöm szépen. Tessék. Lehet egy ének után a következő is, ami valakinek akkor is lesz, akkor mi is a végén mindenhez hozzászólhatunk, akkor egy éneket, az az ének, hogy ezt mutasd meg, hadd lássam ki, vagy nekem? Ez jó lesz? Vagy melyik?
Hármas.
Hármas.